Olvassuk együtt, amely a negyedik Zsoltár. Tehát a negyedik Zsoltár eképpen hangzik. Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene. Szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram. Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elalszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Kedves gyülekezet, nagyon kapóra jött, hogy a szombatiskolán beszélgethettünk Dávidról is, és ugye, amit Zsuzsi felolvasott szakaszt, nagyon szépen látszott benne, hogy tényleg, amikor a legkilátástalanabb helyzetben volt, akkor volt mégis leginkább az Isten szíve szerint való ember és király. És hát valószínű, hogy ez a Zsoltár is egy ilyen helyzetben születhetett meg, amikor teljesen az Istenre utaltságban talált egyedül biztonságot és reménységet. És hát sok alkalommal volt lehetősége ténylegesen az Istenhez kiáltani, mert emberi megoldás, emberi lehetőségek már nem jelentettek számára kimenekedést. De hogy mennyire így van ez a mi életünkben is, ugye számtalan igei bátorítást olvashatunk arra nézve, hogy az imádság egy olyan fegyver és egy olyan eszköz, ami tényleg olyan dolgokat hozhat be az életünkbe, amelyek nem történnének meg imádság nélkül. Nagyon beszédes, hogy a Bibliának a legelején, amikor Káin utódai már elszaporodtak, és hát a gonoszság is egyre inkább eláradt, az első megjegyzés itt található a Szentírásban, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. És hogy tényleg miért jogos ez? Júliának az édesapját gondolom ismeritek, ugye Feri bácsi, Buda Feri bácsi költő, és nemrégiben volt 85 éves, és a Kecskeméti könyvtárban volt egy ilyen szerzői estje, és ott mondta el ezt a versikéjét, ami még nem jelent meg. Azt mondta, hogy ez annyira friss, hogy még rajta van a magzatmáz. És így szól a versike. Kiállt 6000 éve Ábel vére az égre. Kiül a tornácra Káin, elmereng ükuna Káin. Szóval tényleg az ember csak merenghet, hogy hát meddig tud még fokozódni ez a gonoszság, ami itt ugye a bűneset folytán útnak indult, és már több mint 6000 éve iszonyatos méreteket ölt, és hát milyen védelmünk lehet ilyen háttéren, hogyha nem csak az, hogy az Isten meghallgatja a kiáltásunkat és könyörül rajtunk. Mert nyilván, hogy a gonoszság nem menti meg azt, aki azzal él. Tehát az Isten gyermekeinek más eszközökkel kell élnie, és más eszközökhez kell folyamodnia. És hát nem véletlen a Bibliának a leghosszabb könyve Zsoltárok könyve. Mert egyszerűen velünk érez az Isten, hogy mennyire gyengék vagyunk, és mennyire láthatjuk azt, hogy tehát itt, amikor főleg a történelemnek a legvégén, amikor ellehetetlenül az élet, és hát gyakorlatilag minden eddig biztosnak tűnt kapaszkodó semmivé válik. Amikor láthatjuk azt, hogy egyre szűkülő életfeltételek mellett kell, hogy tengődjünk. Az idők jelei hatalmasan ordítanak már szinte. Akkor, amikor szomszédunkban lévő háború van, ugye az oroszok már más szövetséges nem találván Iránhoz folyamodik segítségért, akivel gyakorlatilag az egész művelt világ nem hajlandó befogadni. És hát ha csak egy kicsit bele szabad menni az idők jelében, talán pont most a szemünk előtt játszódik le az a folyamat, hogy hogyan válik az Amerikai Egyesült Államok és a Vatikán egyre inkább egyeduralkodóvá és vezető szerepbe, hogyan lavírozza be magát, mert gyakorlatilag a keleti ortodoxia most járatja le magát. Szerintem ezzel a háborúval, de ez majd megérne még egy beszélgetést, hogyan is tudjuk behelyezni most magunkat az idők jeleinek a folyamában. De az biztos, hogy az, amit Máté evangélium a 24. fejezetében elmondott Jézus, hogy háborúk, éhínségek, már gyakorlatilag ezzel az asszállyal már ez is itt van, a járványokat nem kell említeni, azt két éven keresztül megtapasztalhattuk, hogy mennyire megbénítja az egyéni és a közösségi életünket is, gyakorlatilag már csak a földrengések hiányoznak, de már arról is lehetett hallani itt-ott. De milyen vigasztaló itt ennek a válság jelenségeknek a felsorolása után mégis az a jézusi bejelentés, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És hogyan tudnánk mi az álhatatosságunkat megőrizni, hogyha nem az imádság által? Hát ez abban lesz nyilvánvalóvá, nem? Hogy mi pedig kitartóan kérjük az Isten segítségét, és kiáltunk érte, mert nincs más megoldás. És gyakorlatilag az ígéretek tömkelege található a Bibliában, hogy de mindaz, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik. És aminek örülhetünk a leginkább, hogy Jóel könyvében, amikor ugye a Jézus második eljöveteli időszakról profétikusan szól ez a könyv, akkor is ott van ez a megerősítés, hogy akkor, amikor gyakorlatilag a földi civilizáció élhetetlenné válik, akkor is ez az ígéret áll. Mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. És egy hívő közösségnek is ez a feladata és célja, hogy ő maga segítséget és kegyelmet nyerjen, és ezt adja tovább másoknak, hogy mi a megtartatásnak az útja. Nagyon beszédes a korintusoknak írt Páli beköszöntés is, amikor azt mondja, hogy az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják. Ezért maradhat fenn egy hívő közösség, ha ez gyakorolja és él ezzel a lehetőséggel. Mert ugye nézzünk csak a mi hitünk kezdőjére és bevégzőjére Jézusra. Hát annál beszédesebb leírás Jézus ima életére nézve nincs is, amit olvashatunk a zsidókhoz írt levélben, hogy ki mikor az ő testének napjaiban volt, könyörgéssel, könyvhullatással, esedezésekkel, erős kiáltással járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a haláltól. És ha őt képes volt, akkor hát benne hívő gyermekeit miért ne? De hogyha Jézus számára ez volt a megtartatásnak a feltétele, akkor nekünk sokkal gyengébb embereknek, lényeknek mennyivel inkább szükségünk van, hogy éljünk ezzel a lelki fegyverrel. Nyilván, hogy azért annak feltétele van, hogy az Isten kinek az igazságát hallgatja meg. És a Zsoltár nagyon pontosan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy az én igazságomnak Istene fog engem meghallgatni. Tehát nyilván, hogy önmagunknak semmi igazságunk nincs, és nagyon pontos és találó ez a meghatározás, mert azt mondja, hogy az igazságomnak Istene. Tehát egyből mutatja azt, hogy semmi melveregetésre okot adó tényező nincs ebben a dologban, mert az, hogyha valami jót tehetünk, ha valami igazságot megérthetünk, és az elfogadhatunk, és az meg is láthatjuk az életünkben, akkor ez csak az Istentől származhat. És itt tárul fel a Bibliának az egyik legszebb tanítása erre az igazságra jutásról, hogy ebben ugye nyilván, amikor a kezdetekben megértjük az Istennek a jóságát, kegyelmét irányunkban, akkor semmi igazságunk nincs még, de az Isten ezt nekünk tulajdonítja. És ennek a legbeszédesebb példája a tékozló fiúnak a története, amikor mocskosan hazatér a fiú, és nyakába borul az atya, és mondja, hogy ez az én fiam hazajött, vegyétek le róla a szennyes ruhát, adjátok fel a legszebb ruhát, húzzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Semmi igazsága nem volt, de mégis az Isten odaadta neki, hogy mint egy ajándékképpen megerőlegezett bizalomként ajándékozta ezt neki. De egy hívő ember élete, amikor, hogyha megszületik a szívében a viszont szeretet, a hála az Isten iránt, akkor nyilvánvaló, hogy innentől kezdve már vágyik is arra, hogy ebben az igazságban, és itt a másik meghatározás, részesedjen is. És nem a magáé kell, hogy legyen, mert mindig, tehát az igazságomnak Isten, ez mind az Istentől származik. De nagyon örülök neki, hogy itt a folyosótokon ki van rakva egy cetli, hogy milyen igéket kell, hogy tudjunk fejből. És ezek között ott szerepel Péter apostol második levelének is a meghatározása a hit lépcsőfokairól. Amely által igen becses ígéreteket ajándékozott nekünk az Isten, ezek által ne rekedjünk meg ezen a szinten, hanem ennek az isteni természetnek a részeseivé is váljunk, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. És hogyha ha tényleg az, ami itt a hit lépcsőfokaiban, ez ki tud szépen fejlődni egy ember életében, akkor mondható el az, hogy nem gyümölcstelen dolog volt megismerni a Krisztust. És ugye ez az, ami ugye a hit mellé jelenjen meg jó cselekedetekben, tiszta biblia ismeretben, mértékletességben, tűrésben, kegyességben, atyafiúkhoz való hajlandóságban és szeretetben, amely szintén a szombatiskolai témánk volt, hogy jó a só. De hogyha a só ízét veszti, akkor csak eltapossák. És hogyha, hát ugye szintén említettük, hogy kérkedő és hiába való az a hívő élet, amely nem mutatkozik meg abban, hogy hát szeretni is kellene a másik embert. Tehát, mint ahogy a Zsoltár el is mondta, tehát ez a szorultság, ez egyre inkább fokozódik, de mégis azt mondja itt a Zsoltárban Dávid, hogy tág tért adj nekem. Szorultságomban tág tért adtál nekem, könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat. Nyilván az életfeltételek szűkülését azt mindannyian látjuk, de hogy ennek mi lehet az ellenszere és a gyógyszere, ehhez két igét szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, az egyik Róma 8.38. Amikor ott Pál apostol azt mondja, hogy én meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem semmi jelenvalók, sem következendők, nem csak bocsánat, mennyire félünk az elkövetkezendő dolgokról sokszor, nem? De itt azt mondja az apostol, még a következendők sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát itt egyfajta tértágulásról szól ez az ige, hogy van olyan dolog az életben, ami minden szűkülő életfeltételt ellensúlyozni tud, ez pedig az Istennek a szerelme, amely Jézusban nyilvánvalóvá lett előttünk. És egy másik igében pedig arra bátorít az apostol, hogy ez a szeretet, tehát Krisztusban, ami megjelent irányunkban, ez hitáltal lakozzék a mi szívünkben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megértessétek minden szentekkel egyben, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jó voltának. Tehát ez is egy olyan tágtér, amivel, hogyha tényleg be tud bennünket állítani az Isten, akkor sem nyomorúság, sem éjség, sem ínség, semmilyen körülmény, sem teremtmény, sem eljövendő, sem következendő nem tud bennünket elszakasztani az Isten szerelmétől. És gyakorlatilag ez tudja ellensúlyozni azt a, azt az egyre szűkülő prést, ami egyre inkább körülvesz bennünket. És hogyha az emberek vonakodnak elfogadni az Isten irántunk való szeretetét, és egyre inkább elmélyülni benne, és fürdőzni benne, és gondolkodni róla, és gyakorlatilag a bizalmunkat kifejezve, tapasztalatokon átmenve megérezni tényleg, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, akkor az emberek általában mind valami hiába valóságok felé fordulnak. És itt teszi föl a harmadik versben a Zsoltár, hogy emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? És a Biblia bizonyságot tesz arról, hogy minden próbálkozás ellenére, amikor például most ugye megtapasztaltuk azt, hogy milyen másfél hónap szárazság, de Illés korában, amikor 3,5 éven keresztül nem volt egy csepp eső sem, és az emberek próbáltak valamiféle megoldás után nyúlni, valami tágtérre állni, és akkor jöttek a Bál papok, és hozták a maguknak a maguk ajánlatát, hogy majd mi a Bálhoz imádkozunk, és vagdaljuk magunkat, és oltárt építünk, és majd az Isten majd elfogadja az áldozatunkat, és valami enyhülés fog következni. És lett? Nem lett. Az Isten nem áthatja meg az ilyen próbálkozásokat, mert ez hiába valóság és hazugságon alapul. És azt mondta Ézsaiás által, hogy én vagyok az Úr, és nevem és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Nem hallgatta meg az Isten a bálpapokat, hanem egyedül azt az alázatos szolgáját, akinek ugyan 7-szer kellett visszamenni a hegytetőre, és szemlélni a felhőt a tenger fölött, hogy vajon mikor jön ez a várva várt eső. És nem tudom, ennyire emlékeztek Ellen White-nak, van egy csodálatos leírása ezzel kapcsolatban, hogy ez alatt a 7 imádság alatt Illés egyre és egyre mélyebben vizsgálta magát, és feltette magának a kérdést, hogy mikor és hol mulasztotta el az Istennek a tiszteletét. És mihát mennél jobban beismerte a maga semmiségét és az Istennek a mindenhatóságát, akkor tudott megjönni a várva várt eső és a várva várt áldás, a tágtér, ki tudott bontakozni. Pár héttel ezelőtt a szombatiskolában volt egy nagyon szép gondolat ezzel kapcsolatban még, amikor ugye messiási mozgalomképpen ugye Jézust királlyá akarták ragadni, és akkor a tanítványok is föllelkesülve élére álltak ennek az össznépi megmozdulásnak, és akkor Jézus leválasztotta őket róla, elküldte, hogy hajózzatok át a tónak a túloldalára. Hatalmas vihar jött, már-már elveszünk, mondták ők. És akkor emlékeztek, hogy mi hát az a szentségtelen becsvágy eltűnt a szívükből. Akkor tudott elérkezni az isteni szabadítás. És ehhez eszköz az imádság, az igazi Istenhez fordulás, hogy ráébredjünk arra, hogy mi önmagunk vagyunk a legnagyobb ellenségeink magunknak. És hogyha tényleg azzal az alázattal és Istenre utaltsággal fordulunk hozzá, amit ő megállhat, akkor nem marad el az ő segítsége. És nem csak azt tapasztalhatja meg ilyenkor az ember, hogy hú de jó, hogy az Isten megsegített minket, és már megint könyörült rajtunk. Nem áll meg itt a történet, hanem hogyha látjuk az Istennek a dicsőségét, fedetlen arccal szemléljük is ezt, akkor ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát szintén nagyon-nagyon jó szombatiskolai témánk volt egyébként, és tényleg itt kell, hogy meglássuk azt, hogy tisztulunk ezáltal. Tisztulunk. Mert van miből. Az 5. vers is azt mutatja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Ugye sokszor mi a természetes reakciónk, amikor valami nehézség jön, hát akkor az a szent harag az föllobban. De itt a pont, az, tehát óvettől itt ez a Zsoltár, beszéljetek szívetekkel, és csillapodjatok. Nekem is óriási szükségem van erre, és hát, hogyha tényleg mindannyian őszintén bevalljuk a jó Istennek, akkor helyén való ez a figyelmeztetés. Nyilván, hogy szükséges dolog, hogy az embernek az ítélő képessége az legyen helyen. És szükséges is, hogy meg tudjuk ítélni a rossz dolgokat. De ne vétkezzünk, hogyha ezeket orvosolni szeretnénk, hanem adjunk helyet az Istennek, és az ördögnek viszont ne adjunk helyet. Aki orosz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Tehát, hogyha egy lecsillapodott ember és az Isten felé abszolút bizalommal lévő ember megnyilatkozik, akkor épít. És most, amikor minden lebomlik, és szűkül minden, akkor milyen óriási jelentősége van annak, hogy valaki épít, valaki gyűjt. Hát Jézus maga is azt mondta, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol. És ezt csak úgy tudjuk tenni, hogyha tényleg lecsillapodunk és az Isten segítségét kérjük és megtapasztaljuk. Hogyha nem szomorítjuk meg az Istennek a szent lelkét, hogyha minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettetik közülünk minden gonoszsággal együtt, ha egymáshoz jóságosak, irgalmasok vagyunk, miképpen a Krisztus is irgalmas volt hozzánk. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja, ugye ismerjük jól ezt az igét, és egyre inkább szükséges, hogy megtapasztaljuk azt, hogy helyet adjunk a jó Istennek. És ez pedig csak úgy megy, hogyha teljesül az, amit a 6. versben olvashatunk, a 4. Zsoltárban, hogy igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Bizonyára ti is érzitek, hogy a mai kor kereszténységének a legnagyobb rákfenéje az, hogy csak az Isten kegyelmét hangsúlyozzák, csak az örömeit, az élményeit, úgymond ennek a fajta közösségnek. Aztán, hogy az ő igéjében, az ő igazságában, hogy mit kérne tőlünk, vagy mi az, amit ő el tudna fogadni, az sokszor másodlagos. És pont itt van, ebben van a küldetése az advent népnek is, hogy itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Hogy nem önerőből, hanem az Isten segítségét megtapasztalva, az ő bennünk lakozását igényelve összhanggal jussunk az ő törvényeivel, parancsolataival, az ő igazságával. És hogyha mi ezzel áldozunk, hogy nem szólamokban, nem látszatcselekményekben, nem a kegyességnek a mutogatásával, hanem az élet legapróbb részleteiben lévő elszerű magatartásunkkal, viselkedésünkkel áldozunk úgymond az Istennek. Mert ugye Mikás 6-8 szintén kín van a folyosón, mi az, mit kíván tőled az Úr? Csak azt. Többek között, hogy igazságot cselekedjél. Alázatosan járj az Úrral a te Isteneddel, és hogy szeresd az irgalmasságot. És nagyon döbbenetes volt látni azt, hogy az Ószövetség idején is volt olyan történelmi időszak, amikor azt mondta az Isten, hogy az áldozataitokra se tudok ránézni. El sem tudom fogadni. Tehát gyűlölöm őket. Mert nem az igazságnak áldozatai voltak. De hogyha ez meg tud történni egy hívő ember életében, akkor jogos a kérdés után, amit a 7. versben olvashatunk, hogy hát kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel ránk arcodnak világosságát, Úram. Tehát, hogyha tényleg a világ világossága, a föld sója szerepét be tudja tölteni egy hívő ember vagy egy közösség, akkor lehetetlen dolog az, hogy az Isten ne hozna föl rá az ő arcának világosságát, hogy ne láttatna vele valami jót. Mert már ugye a pusztai vándorlástól kezdve ez volt az Istennek a feltétele, vagy a kérése, hogy ha az én népemet meg akarjátok áldani, akkor azt az áldást kérjétek rájuk, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Tehát, hogy lássák, hogy ezek krisztusiak. Ezek Krisztussal voltak a hegyen, hogy közük van hozzám. Mert erre vágyik leginkább a világ. Ugye a római levélben olvashatjuk, hogy a világfély sóvárokba várják az Isten fiainak a megjelenését. Mert itt nem nagy templomok, nem nagy szólamok, nem jelszavak, hanem az apró hétköznapokban megjelenő elszerű keresztényi gyakorlat és krisztusi hit által megtisztult jellemű emberek. Ezeken látszik meg az Istennek a dicsősége. És hogyha ez tényleg meg tud valósulni, akkor nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Ma, amikor egyre szűkül minden, és a életfeltételek egyre inkább apadnak, akkor ugye az emberek próbálják bebiztosítani itt az életet maguknak, és hát láthatjuk, hogy ezért aztán sokszor nemtelen eszközöket is megengednek maguknak. De tudjátok, hogy Jézusnak mi volt a példázata erre ezzel kapcsolatban egyszer, amikor ugye oda ment hozzá két testvér, hogy tégy köztünk igazságot, hogy ossza meg az én testvérem velem az örökséget, és hát Jézus csak széttette a karját, hogy hát ember, hát kitett engem köztetek osztóvá vagy bíróvá, hát sőt, inkább távoztassátok el a telhetetlenséget, mert nem a vagyonban való bűvölködésben van az embernek az ő élete. És akkor itt elmondott egy példázatot, hogy egy embernek sok termése lesz, és akkor elgondolta magában, hogy csűreimet lerontom, nagyobbakat építek, és azt mondom magamnak, hogy én lelkem, éljél békességben, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Az, ami engem megdöbbent, hogy ez már nem csak a világban látható folyamatok vagy jelenségek, hanem már sajnos hívő körökben is egyre inkább látható. Tehát szerintem elég lenne csak Jézusnak ezt az egy példázatát elolvasni Lukács evangélium a 12. fejezetében, hogy ő neki csak ennyi szava volt erre, hogy bolond. Az éjjel elkérik a te lelkedet. Amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. És így van dolga mindannak, aki kincset akar magának, és nem az Istenben gazdag. Ugye számtalanszor hallható jézusi felhívás, hogy ne itt ezen a földön gyűjtsetek kincseket, hanem a mennyekben. Mert azt a rozsda és a moly meg nem emészti. És így tényleg nagyobb örömet és békességet adsz annál, mint ami itt ezen a földi keretek között adható. És így békességben fekszem le, és legott elalszom, mert te, Uram, egyedül adsz nekem bátorságos lakozást. Egyre nehezebb ezt nyilván bátorságosan lakni. De Jézusnak szintén egy másik példabeszéde, a jó pásztorról szóló példabeszéde, szerintem egy olyan vigasztalás és egy olyan bátorítás, hogy láthatjuk, hogy ki az egyedüli garanciája annak, hogy mi bátorságosan lakozhassunk a földön, vagy éppen az elkövetkezendő földön. Amikor emlékeztek, hogy a farizeusok magukra ismertek, amikor ugye jöttek a farkasok, és nem az ajtón keresztül mentek be a nyájhoz, hanem öltek, raboltak, pusztítottak, és akkor magukra ismerve megtámadták Jézust, hogy rólunk beszéltél? És akkor Jézus csak annyit mondott, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, de ti nem vagytok az én juhaim. Nyilvánvalóvá tette előttük Jézus. És amit még hozzátett, hogy és én örök életet adok nekik, soha örökké el nem vesznek, senki ki nem ragadja őket az én kezemből, és az én atyám, aki azokat nékem adta, nagyobb mindeneknél. És senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Hát kedves gyülekezet, azzal bátorodjunk, hogy ezek a Jézusi ígéretek állnak, és tágtért adhat nekünk az Isten, azáltal, hogyha tényleg hitelesen ismerjük őt, és bizalmunk van benne, mert amit itt mondott, az igen és ámen. Hogy az Atyám nagyobb mindeneknél, és sem mélység, sem magasság, sem következendők, semmi nyomorúság el nem választhat minket az Isten szerelmétől, amelyet megismertünk a Jézus Krisztus által. Mert az én Atyám nagyobb mindeneknél, és senki ki nem ragadhatja azokat az én kezémből, illetve az én Atyámnak kezéből. Úgyhogy kívánom, hogy tapasztaljuk meg ezt a tágtért, az Istennek azt a szeretetét, amely minden értelmet felülhalad, és minden nyomorúságon át tud vezetni minket. Amen.